Nem utazott el másnap Cambridge-be. Egy teljes hétig halogatta az utazást, és ez alatt a hét alatt alkalmam volt tapasztalni, hogy egy jó lelkű, de szigorú, egy lelkiismeretes, de hajthatatlan ember milyen keményen képes megbüntetni azt, aki őt megsértette. Anélkül, hogy egy ellenséges szót szólt volna hozzám, anélkül, hogy összeszidott volna, a nap minden percében éreztette velem, hogy kiestem kegyeiből. Nem mintha St. John keresztény nyíltlen módon bosszúálló természet lett volna, vagy ha rajta áll, akár csak egy hajamszálát meggörbítette volna. Természeténél és elveinél fogva fölött állt a kicsinyes bosszúnak. Megbocsátotta, hogy azt mondtam, fütyülök rá és a szerelmére, de a szavak belevésődtek agyába, és tudtam, hogy amíg él, nem felejti el, amit mondtam. Valahányszor felén fordult, ott lángoltak ezek a szavak kettőnk között a levegőben, és valahányszor megszólaltam, ezek a szavak csengtek fülében, és mindannak, amit nekem mondott, ezek a szavak adták meg az alaptónusát. Nem kerülte a velem való találkozást. Reggelenként, úgy, mint idáig, áthívott az asztalához tanulni. Attól félek, lényének gonosz fele pártatlanul örült annak, bár ebben az örömben lényének jobbik fele nem osztozott. Hogy még látszólag egészen úgy viselkedik, mint máskor, mindent elkövet, hogy az órák még keservesebbek legyenek, mint idáig voltak. Eddig úgy, ahogy fel tudta kelteni érdeklődésemet, és néha meg is dicsért. Az én szememben ő már nem is húsból és vérből való ember volt, hanem élettelen márvány. Szeme hidegen csillogó kék drágakő, nyelve a beszéd eszköze, semmi több. De rám nézve mindez válogatott, állandó gyötrelem volt. Folytonosan érezgette a felháborodás lassú tüzét és a vergődő kint, amely teljesen letepert. Úgy éreztem, hogy ez a jó ember, aki olyan tiszta, mint a föld sötét mélyéből fakadó forrás, ha a felesége lennék, rövidesen megölne engem anélkül, hogy ereimből egyetlen csepp véremet hullatná, anélkül, hogy a kristálytiszta lelkiismeretén egy leheletnyi folt esnék. Különösen olyankor éreztem ezt, amikor megkíséreltem kiengesztelni. Nem ismert könyörületet. Neki nem fájt, hogy elidegenedtünk egymástól. Ő nem vágyott békülésre, és bár nem egyszer megtörtént, hogy könnyeim peregtek a könyvre, amelyből tanultunk, ő erről oly kevéssé vett tudomást, mintha szíve valóban kőből vagy érzből lenne. Testvéreihez ez alatt az idő alatt kedvesebb volt, mint máskor, mintha attól félne, hogy pusztán a hidegségével nem győz meg eléggé arról, mennyire kivetett a szívéből. A hidegségét még az ellentét erejével is fokozta, és mindezt nem rossz indulatból tette, hanem elvből. Az elutazás előtti napon alkonyattáit láttam, hogy St. John a kedben sétálgat, és arra gondoltam, akármennyire haragszik is most rám, egyszer mégis ő mentette meg az életemet, és utóvégre közeli rokonok vagyunk. Még egy utolsó kísérletet teszek kivékítésére. Kimentem hát, és odaléptem hozzá éppen, amikor kihajolt az alacsony kertajtón. Rögtön a tájra tértem. St. John, én olyan szerencsétlen vagyok, hogy maga még mindig haragszik rám. Béküljünk ki. Legyünk megint jó barátok. Én remélem, hogy most is jó barátok vagyunk, mondta ridegen, és közben a felkelő holdat nézte, mint már az előbb is. Nem, St. John, nem vagyunk olyan jó barátok, amilyenek voltunk. Ezt maga is tudja. Nem vagyunk. Ez tévedés. Ami engem illet, én csak jót kívánok magának, semmi rosszat. Elhiszem, St. John, maga képtelen arra, hogy valakinek rosszat kívánjon. De mint közeli rokona, én valamivel több szeretetet kívánnék magától, mint azt az általános feleböráti szeretetet, amelyet idegenekre is kiterjed. Természetesen, mondta. Kívánsága jogos, eszembe se jut, hogy magát idegenekkel egy kalap alá vegyem. Hűvösen, nyugodtan beszélt, de amit mondott és ahogyan mondta, én rám lesújtóan hatott. Ha fellángoló önérzetemre és haragomra hallgatok, rögtön pakétnél hagytam volna. de valami motoszkált bennem, valami, ami erősebb volt a felháborodásomnál. Én mélységesen tiszteltem unokabátyám tiszta jellemét, és nagyra becsültem képességeit. Barátságára büszke voltam, nem tudtam beletörődni, hogy elveszítsem. Még egy próbát tettem. Hát így válunk el egymástól, Szent John. Képes lesz elmenni Indiába anélkül, hogy egyetlen jó szót szólna hozzám. Most végre elfordult a holtól, és szembenézett velem. Megfordítom a kérdést, Jane. Elválunk egymástól, ha Indiába megyek? Hát, maga nem jön Indiába? Azt mondta, hogy csak akkor mehetek, ha a felesége leszek. És nem jön hozzám feleségül? Ragaszkodik elhatározásához? Tudja-e vajon az olvasó, mint ahogyan én tudom, hogy ezek a hideg emberek micsoda dermesztő terrort képesek belevinni még kérdéseikbe is? Olyan a haragjuk, mint a pusztító lavina, mint a rianás a befagyott tengeren. Ragaszkodom elhatározásomhoz, John. Nem megyek magához feleségül. A lavina megmozdult, egy kicsit lejjebb csúszott, de még nem zuhant alá teljes súlyával. Mire való ez az ellenkezés? Azelőtt azért nem akartam a felesége lenni, mert tudtam, hogy nem szerelmes belém. Most azért nem megyek magához feleségül, mert valósággal gyűlöl. Ha a felesége lennék, megölne, hiszen így is tönkretesz. Ajka arca egészen elfehéredett. Hogy én megölném? Hogy én tönkreteszem magát? Ilyen szenvedélyes nő érten igaztalan szavakat nem lett volna szabad kiejtenie. Ezek a szavak elárulják, hogy szerencsétlen lelki állapotban van. Máskülönben megbocsáthatatlanok lennének, és szigorú feddést érdemelnének. De az embernek kötelessége, hogy megbocsásson fele barátainak. Az írás szavai szerint nem 7-szer, hanem 77-szer. Mindennek vége, gondoltam. Még azt reméltem, hogy sikerül kitörölnem emlékezetéből régebbi sértésem nyomait, ha régit újjal tetéztem és valósággal beleégettem lelkébe. Most aztán igazán gyűlölni fog, mondtam. Nincs értelme, hogy tovább engesztelgessem. Úgy látszik, sikerült magát örökre ellenségemmé tennem. Ezzel még inkább rontottam a helyzeten, mert elevenére találtam. A vértelen ajka görcsösen megvonaglottak, tudtam, hogy ez fáj. De az én szívem is irgalmatlanul fájt. Teljesen félreérti szavaimat, mondtam, és megragadtam Szent John kezét. Én nem akartam bántani magát. Igazán nem akartam. Roppant keserűen mosolygott, és a leghatározottabban húzta ki kezét kezemből. Tehát most visszavonja ígéretét, és egyáltalán nem akar Indiába jönni. Szólalt meg hosszú szünet után. De igen, mint munkatársa elmegyek. Most még hosszabb hallgatás következett, hogy micsoda harcot vívott szívében ez alatt a természet az isteni kegyelemmel, azt nem tudom. De szeme olykor különös fényben csillant meg, az arcán különös árnyékok suhantak keresztül. Végre megszólalt. Már a múltkor bebizonyította magának, milyen képtelenség még csak gondolni is arra, hogy egy ilyen fiatal nő kettesben mehessen külföldre egy korombeli fiatal emberrel. Olyan érveket sorakoztattam fel, hogy azt hittem, erről az eshetőségre soha többé nem tér vissza. Hogy tévedtem, azt nagyon sajnálom, főképpen maga miatt. Ez olyan szemrehányás volt, amelybe belekapaszkodhattam. Legyen esze, Szent John, mondtam. Gondolkozzék józanul. Úgy tesz, mintha megbotránkozott volna azon, amit mondtam. Pedig nem botránkozhatott meg, mert amilyen okos, nagyon jól tudja, hogy szavaimat nem lehet félreérteni. Mint káplánja elmegyek, de nem mint felesége. Megint unszínűre fakult az arca, de mint az előbb, megint uralkodott magán. Nyomatékosan, de nyugodtan mondta. Egy női káplánnal, aki nem a feleségem, nem tudok mit kezdeni. Én velem tehát nem jöhet, de ha ajánlkozása komoly, Majd beszélek odakint valamelyik nős misszionáriussal, hogy nincs-e feleségének munkatársra szüksége. Maga anyagilag független, nincs szüksége a szervezet segítségére, és így talán mégis megmenekül attól a halálos vétektől, amellyel ígéretének megszegése terhelni a lelkét. Az olvasó talán emlékszik arra, hogy én nem tettem szabályszerű ígéretet, tehát nem is köteleztem magam semmire. Ez már megint a régi erőszakos, zsarnoki hang volt. Úgy beszél, mintha valami becstelenséget követtem volna el, holott én semmiféle ígéretet nem szegtem meg, senkit nem hagytam cserben. A legcsekélyebb kötelezettség sem kényszerít arra, hogy Indiába menjek, különösen nem idegenekkel. Magával elmentem volna, mert magában megbízom, mert bámulom és mint testvér szeretem magát, de meg vagyok győződve róla, hogy ha akármikor akárkivel mennék Indiába, az ottani éghajlat alatt nem élnék sokáig. Tehát félti magát, mondta Ajkbigyeszve Szent John. Igenis féltem magam. Isten nem azért adta az életemet, hogy könnyelműen eldobjam. Ha jól meggondolom, az, amit maga kíván tőlem, majdnem egyértelmű az öngyilkossággal. Különben is, mielőtt végre rászánom magam arra, hogy elhagyom Angliát, tudnom kell, nem segíthetnék-e többet az embereken azzal, ha itt maradnék. Hogy érti ezt? Hiába próbálnám megmagyarázni, úgy sem érteni. De van valami fájdalmas bizonytalanság az életemben. És amíg erre nézve bizonyságot nem szerzek, addig nem is utazhatom el. Tudom, mi az, ami fáj, és tudom, hová húzza a szíve. De ez a vonzalom törvénytelen, és nem lehet rajta Isten áldása. Ezt az érzést már réges-rég el kellett volna folytani a szívében. Szégyelheti magát már ezért a célzásért is, mert ugye Rochesterre célzott. Nem szólhattam semmit, igaza volt. Meg akarja keresni Mr. Rochestert? Meg kell tudnom, hogy mi történt vele. Akkor hát számomra nem marad egyéb, mint megemlékezni magáról imáimban, könyörögni Istenhez, hogy világosítsa meg, nehogy rossz útra térjen. Én azt hittem, hogy magában a kiválasztottak egyikét ismertem meg. De Isten nem emberi szemmel néz. Legyen meg az ő szent akarata. Kinyitotta a kertajtót, kiment és eltűnt szemem elől. Mikor visszamentem a házba, Diana elgondolkozva állt a nappali ablakában. Diana sokkal magasabb volt, mint én. Odaléptem hozzá, kezét vállamra tette, és lehajolva fürkészte arcomat. Jane, mondta, te mostanában mindig olyan sápadt és izgatott vagy. Valami nincs rendben, ne is tagadd. Mondd el szépen, mi történt közted és John között. Az előbb egy fél órán át figyeltelek kettőtöket innen az ablakból. Ne haragudj, hogy meglestelek, de már régóta izgat, hogy magam sem tudom mi. John olyan különös valaki. Elhallgatott, én nem szóltam, ő folytatta. Ennek az én bátyámnak bizonyos tekintetben olyan furcsa elképzelései vannak. Azt már réges-rég észrevettem, hogy téged mindenki másnál többre értékel, de mi lehet ebből? Én boldog lennék, ha beléd szeretne, Jane. Mondd meg őszintén. Szeret? Diana hűvös kezét forró homlokomra tettem, úgy feleltem. Nem, Di, egy makulátnyit sem szeret. Hát akkor miért tartja szemmel minden mozdulatodat, miért vagytok olyan sokszor kettesben? Miért akar mindig együtt lenni veled? Mi Mérivel biztosra vettük, hogy feleségül akar venni. Ezt eltaláltátok. Feleségül kért. Diana összecsapta kezét. Jaj, de jó! Ebben reménykedtünk. És ugye hozzám egy Jane. Akkor biztosan itthon marad Angliában. Szó sincs róla, Diana. Kizárólag azért kért meg, hogy legyen neki egy munkatársa odakint Indiában. Micsoda? Azt akarja, hogy kimenj vele Indiába? Azt. Őrültség. Biztos, hogy 3 hónap alatt elpusztulnál az ottani éghajlat alatt. El ne menj, Jane. Remélem, nem ígérted meg, hogy elmégy. Azt mondtam, hogy nem leszek a felesége. És ez persze nem tetszett neki. Nem. Attól félek, soha meg nem bocsát. Pedig felajánlottam, hogy mint testvérhúga szívesen elkísérem. Eszeveszett gondolat, Jane. Nem tudod, mire vállalkoztál. Micsoda élet az ott. Szakadatlan fáradtság. A fáradtság még az erőseket is megöli, és te gyönge vagy, Jane. John, hiszen ismered. A lehetetlent követelni tőled, a nap legforróbb órái alatt sem engedne pihenni. Én sajnos azt is észrevettem, hogy bármit követel, te mindent megteszel neki, akkor is, ha nehezedre esik. Még csodálom, hogy volt bátorságot kikosarazni. Nem szereted őt, Jane? Nem úgy, ahogy egy férfit szeretni kell. Nem szerelemmel. Pedig szép férfi. Én meg csúnya vagyok, Dee. Nem élünk egymáshoz. Te és csúnya? Hogy mondhatsz ilyet? Éppen ellenkezőleg túlságosan szép és túlságosan jó vagy ahhoz, hogy Kalkuttában elevenen megégessenek. Aztán megint komolyan kér Diana, hogy eszembe ne jusson elmenni a bátyjával Indiába. Nem is, mondtam. Most már letettem róla. Mikor felajánlottam Szent Johnnak, hogy vele megyek, mint segédlelkész, egészen megbotránkozott ezen az illetlen ajánlaton. Mintha szemérmetlenséget követtem volna el, amikor azt indítványoztam, hogy leányfejjel kísérem el, mintha nem a bátyámat láttam volna benne kezdettől fogva. Miből gondolod, hogy nem szeret téged, Jane? Hallanád csak, hogyan beszél. Újra meg újra a szájamba rágta, hogy nem ő maga az, aki meg akar házasodni, hanem a hivatása. Azt mondta, engem az Isten is munkára teremtett, nem szerelemre, amiben kétségtelenül igaza is van. De az én véleményem szerint, ha nem termettem szerelemre, akkor nem termettem házasságra sem. Hát nem lenne képtelenség, Dee, ha olyan emberhez kötném az életemet, aki bennem csak egy hasznos szerszámot lát? Gondolatnak is elviselhetetlen, természetellenes. Szó sem lehet róla. Azután meg folytattam. Habár most csak testvéri szeretetet érzek iránta, mit lehet tudni, hogy ez a szeretet nem alakul át idővel önkéntelenül valami furcsa, gyötrelmes, szerelemféle érzéssé? Szent John olyan rendkívüli ember, olyan tehetséges. Külsejében, magatartásában, szavaiban gyakran van valami hősi nagyság, amely bámulatot gerjeszt. Ha bele szeretnék, akkor meg éppen szánalmas lenne a sorsom. Ő nem kérne szerelemből, és ha mégis elárulnám, hogy szeretem, értésemre adná, hogy erre semmi szükség. Biztos, hogy így lenne. Pedig Szent John azért jó ember, mondta Diana. Jó ember és nagy ember, feleltem. De ő nagy távlatokban gondolkozik, és közben könyörtelenül megfeledkezik a kis emberek érzéseiről és igényeiről. Azért hát jobb, ha egy magamfajta, jelentéktelen senki félreáll az útjából, nehogy esetleg keresztül gázoljon rajta. De itt jön éppen. Fölmegyek, Diana, nem akarok vele még egyszer találkozni. Mihelyt Szent John belépni láttam a kertbe, fölszaladtam a szobámba. Vacsoránál mégis találkoznunk kellett. Étkezés közben éppen olyan fegyelmezetten viselkedett, mint máskor. Azt hittem, szóba se fog állni velem, azt meg éppen biztos se vettem, hogy a házasságot nem említi többé. Később kiderült, hogy alaposan tévedtem. Éppen beszélt velem, és épp úgy, ahogyan szokott. Pontosabban, ahogyan az utóbbi időben szokott. Szinte kínos udvariassággal. Bizonyára a Szentlélekhez folyamodott segítségért, hogy el tudja nyomni a halagot, amelyet szívében ébresztettem, és bizonyára szentül meg volt győződve róla, hogy ezúttal ismét megbocsájtott nekem. Esti ima előtt mindig az evangéliumból szokott felolvasni. Ezen a napon a Jelenések könyvének 21. fejezetét választotta. Nagyon szerettem hallgatni, ha felolvasott. Sohasem zengett olyan telten, melegen, szívhez szólóan a hangja, Megjelenésének nemes egyszerűsége soha nem tett olyan mély hatást rám, mint amikor a Szentírás szavait tolmácsolta. Ma különösen ünnepélyesen zengett a hangja, ahogy ott ült háznépek körében, a májusi holdfény a függönytelen ablakon át olyan világossággal árasztott el a szobát, hogy szinte fölöslegessé tette az asztalon égő gyertyát. Ahogy ott ült a nagy, öreg Biblia fölé hajolva, és felolvasta az új mennyországról és az új földről szóló jövendőlést, hogy Isten leszáll az emberek közé, és minden könnyet letöröl, és nem lesz többi halál a földön, sem szomorúság, sem sírás, sem semmi egyéb fájdalom, mint hogy az előbb említett dolgok megszűnnek. A következő szavak meg éppen megrendítettek, annál inkább, mert a hang csekély alig észrevehető változásából megéreztem, hogy ezt olvasván tekintetét felém fordította. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az én fiam lesz nékem. De, folytatta lassan, nyomatékosan, a gyáváknak, a hitetleneknek része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Ebből tudtam, hogy Szent John attól fél, rám is ilyen szörnyű ítélet vár. A fejezet utolsó ujjongó szakaszait Szent John sóvárgó komolysággal vegyes, csendes, elfojtott diadallal olvasta föl. Mint aki tudja, hogy neve már be van írva a bárány könyvébe, s mint aki alig várja az órát, melyben befogadják a városba. A városba, ahová a föld királyai viszik el minden kincsüket és dicsőségüket, a városba, amelynek nincs szüksége napvilágra és holdvilágra, mert Isten dicsősége elárasztja fénnyel, és mert az isteni bárány benne a fény. A Biblia olvasást követő imádság alatt minden erejét marokra fogta, mélységes komolyan szállt perbe Istennel, de fanatikusan bízott a saját győzelmében. Erőért könyörgött a gyöngék számára, vezetőt kért az eltévedt vándoroknak, megtérést, ha a 11. órában is azoknak, akiket a világi örömök és a test kísértései letérítettek a keskeny ösvényről. Kért, könyörgött, esdekelt, követelt az egek urától. Mélységes komolysága magával ragadta az embert. Ereinte csak csodálkoztam rajta, azután meghatott egy remélyülő áhítata, végül engem is elfogott az áhítat. Szent John olyan őszintén meg volt győződve céljának nemességéről, lehetetlen volt, hogy másokat is meg ne győzzön. Mikor az ima véget ért, elbúcsúztunk tőle. Úgy volt, hogy másnap hajnalban utazik. Diana és Méri megcsókolta bátyját, aztán úgy hiszem, közös megegyezéssel kettesben hagytak vele. Kezet nyújtottam, és kellemes utazást kívántam neki. Köszönöm, Jane. Amint mondtam, 2 hét múlva visszajövök Cambridge-ből. Ez alatt a 2 hét alatt ráér gondolkozni. Ha az emberi büszkeségre hallgatnék, nem beszélnék többé a házasságról magával. De én nem a büszkeség, hanem a kötelesség szavára hallgatok, és soha nem téveztem szememről a legfőbb célt. Mindent Isten nagyobb dicsőségére cselekszem. Az édes üdvözítő sokat szenvedett. Én is sokat fogok szenvedni, nem hagyhatom magát elkárhozni. Bánja meg bűnét, vezekeljen, amíg nem késő. Emlékezzék az írás szavaira. Dolgozzatok, amíg a világosság ki nem alszik, mert senki nem dolgozhat többé, ha eljő az éjszaka. Gondoljon a gazdag emberről szóló példabeszédre, a gazdag emberre, aki mindent megkapott az életben. Magának megadta az Isten az erőt, hogy a jobbik részt válassza, mely el nem vétetik magától. Mialatt ezeket az utolsó szavakat elmormolta, kezét áldóan a fejemre tette. Komolyan és szelíden beszélt, nem úgy, mint szerelmes férfi a kedveséhez, inkább úgy, mint egy lelkipásztor, aki szeretné visszaszerezni eltévedt báránykáját, vagy még inkább, mint egy őrző angyal, aki a rábízott lelket vigyázza. Minden tehetséges embernek, akár érzőszívű, akár nem, akár hívő, akár vakbuzgó, akár zsarnok, feltéve, hogy egyenes lelkű, Vannak nagyszerű, magasztos, fenséges pillanatai, amikor ő kerekedik fölül. Nagy tiszteletet éreztem Saint John iránt, olyan nagy tiszteletet, hogy majdnem rászántam magam arra, amitől oly sokáig irtóztam. Ebben a pillanatban képes lettem volna nem ellenkezni többé vele, belevetni magam akaratának sodrába, és feláldozni a magam szabad akaratát. Most majdnem olyan erősen hatott rám Saint John, mint egyszer más tekintetben egy másik férfi. Mindkét alkalommal bolond voltam. Ha akkor a másiknak engedek, az erkölcsi és elvi tévedés lett volna. Ha ma engedek, az csak az ítélőképesség tévedése lett volna. Legalábbis most, ahogy nagy idő távolságán át visszanézek arra a válságos órára, így látom. Akkor nem voltam tudatában, milyen bolond vagyok. Ott álltam hát mozdulatlanul, és Saint John keze fejemen nyugodott. Elfelejtettem, hogy hányszor visszautasítottam. Nem féltem többé semmitől. Képtelen voltam tovább viaskodni, mintha megbénultam volna. A lehetetlen, a Saint John-nal való házasság majdnem lehetségesnek látszott. Mintha valami hirtelen áradat mindent elsöpört volna. A vallás hív, angyalok intenek, Isten parancsolja. Az élet úgy összehengeredik, mint egy pergamentekercs, a halálkapui kitárulnak, mögöttük látom az örökké valóságot. Azért, hogy ott biztos menedéket nyerjek, mindent érdemes feláldozni itt a földön. A homályos szoba látomásokkal telt meg. Vagy nincs szüksége gondolkodási időre? Kérdezte a lelkész. Most mindjárt tud határozni? Milyen szelíd volt a hangja, hogyan szelíden magához vont. Ez a szelídség. Mennyivel nagyobb erő, mint a nyers erőszak. Saint John dühének ellen tudtam állni, de szelíd szavaira hajlékony lettem, mint tanált. Holott akkor is tudtam, egész idő alatt tudtam, hogy ha most engedek, Saint John akkor is levezekelteti velem korábbi lázadásom bűnét. Ez az egyetlen imádság nem változtatta meg természetét, csak pillanatnyilag magasabb szempontból tekintette a dolgokat. Ha biztosan tudnám, hogy Isten akarata, hogy feleségül menjek magához, azt se bánnám, ha most rögtön megtartanánk az esküvőt, utánam az özönvíz. A jó Isten meghallgatta imámat, kiáltott fel Saint John, és kezét olyan erősen szorította a fejemre, mintha ezzel is jelezni kívánná, hogy az ő tulajdona vagyok. Azután átölelt, majdnem úgy, mintha szeretne. Azt mondom, majdnem, mert én ismerem a különbséget a kettő között. Tudom, milyen az, ha szeretik az embert, de éppen úgy, mint ő, most én is kikapcsoltam a szerelmet, és csak a kötelességre gondoltam. Fejem zúgott, de őszintén és mélyen, erősen vágytam arra, hogy helyesen cselekedjem, és csak azt tegyem, ami helyes. Olyan izgatott voltam, mint talán még soha, s hogy ami ezután történt, az izgalom következménye volt-e, annak eldöntését az olvasóra bíztam. Az egész ház csendes volt. A többiek már rég lefeküdtek. Az asztalon utolsókat lobbant a gyertya, de a hold még világított. Szívem vadul sebesen dobogott, hallottam a dobogását. Egyszerre, mintha megállt volna a szívem verése, mert valami különös, megnevezhetetlen érzés szaladt keresztül rajtam. Nem mondhatom, hogy olyan volt, mint egy áramütés, de éppen olyan erős és éppen olyan riasztó. Érzékeimre úgy hatott, mintha most ébredeznék valami zsibbadságból. Szemem kitágult, fülem erősen figyelt minden neszre, egész testem megremegett. Mi az? Mit hallott, mit lát? Kérdezte Saint John. Nem láttam semmit, de valahonnét egy hangot hallottam. Jane! Csak ennyit. Ó, Istenem, mi az? Dadogtam. Azt is kérdezhettem volna, honnan jön a hang. Mert nem a szobából jött, nem is a házból, sem a kertből. Nem a levegőből jött, nem is a föld alól, sem az égből. De hallottam a hangot. Honnan, hogyan, Nem tudom a mai napig sem. Egy emberi lény hangja volt, egy jól ismert, szeretett, emlékeimben élő hang. Edward Fairfax Rochester hangja, és fájdalmasan, hátborzongatóan, vadul sürgetően csengett. Megyek, kiáltottan, várjon meg, megyek! Az ajtóhoz szaladtam, kinéztem a folyosóra, nem volt ott senki. Leszaladtam a kertben nem járt senki. Hol van? Kiáltottam. A völgy mögött a hegyek gyöngén visszhangozták. Hol van? Hallgatóztam, csak a szél sóhajtott a fenyőfák ágai között. Egyébként az éjfél csendje feküdt a tőzek pusztán. Ez nem babona, mondtam magamban, mikor Mr. Rochestert véltem látni a kertajtóban. Ez nem lehet a képzelet játéka, nem is boszorkányság, hanem a természet műve. Ennek így kellett történnie. Kiszakította magam St. John kezéből, most én voltam felül. Most az én erőim estek súlyosabban alatba. Megmondtam St. Johnnak, hogy ne szóljon, ne kérdezzen semmit. Kértem, hogy hagyjon magamra, egyedül akarok maradni. Rögtön engedelmeskedett. Hiába az erélyes parancsot nyomon követi az engedelmesség. Fölmentem a szobámba, bezárkoztam, térdre omlottam, és a magam módján imádkoztam, másképpen, mint St. John, de hiszem, nem hiába. Úgy tetszett, mintha egy hatalmas szellem közvetlen közelébe férkőztem volna, s lelkem alázatosan kuporodott elébe. Aztán fölálltam, döntöttem és lefeküdtem. Alig vártam a reggelt.